Fesztivál.
Mozart Don Giovanni című műve kerül a középpontba a Műpa és a Budapesti Fesztivál zenekar tematikus mini fesztiválján, amelyet szeptember 9-e és 13-a között rendeznek meg. Az első alkalommal jelentkező Mozart expedíció idén a nyughatatlan nőcsábász archetípusának sokféle értelmezését mutatja be, opera és tánc előadás, irodalmi est, pódiumbeszélgetés és filmvetítések is várják a közönséget. A fesztivál kiemelkedő eseménye Mozart Don Giovanni című klasszikusának három előadása lesz, Fischer Iván rendezésében és vezényletével. A zenekar alapító karmestere nem először foglalkozik ezzel a megunhatatlan alkotással, dirigensként és rendezőként is jó ismerője a Don Giovanninak. A produkcióban a címszerepet André Schön énekli. Leporellót Luca Pizzaroni kelti életre, Donna Annát Maria Bengston, míg Donna Elvirát Mia Person alakítja. A Fischer Iván Operatársulat a Műpa és a Vicenzai Opera Fesztivál közös bemutatóján. A Szegedi Kortárs Balett előadása más irányból közelít a nőfalu karakteréhez, az egyszerre szentimentális és kegyetlen Don Juan szélsőséges személyiségvonásait kidomborító koreográfiát Juronics Tamás jegyzi. A két alkalommal is látható esten Enrico Morelli ugyancsak a társadalmi kötöttségek és a szenvedély konfliktusát árnyaló egy felvonásosát is élvezhetik a nézők Moderato Cantabile címmel. A Miért vonzó a nőcsábász című pódiumbeszélgetésen Juhász Anna irodalmár, Tari Anna Mária pszichológus, Fazekas Gergely zenetörténész és Horváth Gergely műsorvezető tesz kísérletet a Don Giovanni jelenség megértésére. Estjükön a végére járnak, mitől olyan összetett és izgalmas ez a figura, és talán az is kiderül, hogy ha ma köztünk élne, hogyan ítélnék meg őt, milyen pszichológiai címkével illetnék. Kifejezetten az irodalmi vonatkozásokra teszi a hangsúlyt Szabó Borbála író és Nényei Pál író irodalomtörténész, négy színésszel és egy-egy muzsikussal közös műsora, ahol kortárs jelenetekkel és Mozart Don Giovanniának dallamaival idézik meg a legendás alakot. A minifesztivál nem lenne teljes mozi élmények nélkül, Milos Forman legendás Amadeusza és Joseph Losey klasszikus Don Giovannia mellett Carlos Saura Én Don Giovanni című alkotása is látható lesz.
Fotó.
A Petőfi Kulturális Ügynökség szervezésében nyílt meg Budapesten az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum kertjében Berecz András Kossuth Díjas előadó művész Szívver és a magasban című fotókiállítása. A tárlat középpontjában a harangok szimbolikus jelentése áll, kulturális szempontból a nemzeti emlékezet és a nemzeti összetartozás értelmezéseire épül. A Kárpát-medence harangjaiban fellelhető a magyar történelem és kultúra, a hitélet, együtt van jelen a transzcendens és az emberi, a harang összeköti az eget a földdel, Istent azzal, akit az ő képmására teremtett, hangsúlyozta Berecz András. Ezt a gondolatiságot képviseli a tárlat elrendezése is, a három részre osztható fotók a Szent Háromságot idézik. A szemlélő miközben a múltból a jelenbe ér, végig kísérheti a történelem évszázadait, útja a középkori elnémult harangoktól az ékesen szóló harangnyelvekig vezet. A harang rendeltetése szerint is időt jelez, ünnepre, imára, emlékezésre hív, végső útra kísér, máskor veszedelemre figyelmeztet, az ellenség jöttét jelzi. Vajon létezik-e még egy olyan zenei eszköz, amely ugyanazon a hangon évszázadok óta ilyen sokféle érzést tud kiváltani? A kérdés a kiállítás számára fontos, hiszen ezek a képek úgy szólalnak meg igazán, ha megérted a bennük foglalt időt, írja a kiállításon Orosz István író, grafikus művész. A 24 tablóból építkező tematikus összeállítás grafikai munkáit Szepesi Béla festőművész grafikus készítette. A Kárpát-medence harangjai azért léteznek a jelenben, mert tisztelettel megőriztük őket, hogy a jövő nemzedék örökségei lehessenek. A Petőfi Kulturális Ügynökség a 2025-ös évben 105 évvel a trianoni békediktátum életbelépése után ezzel a tárlattal kíván megemlékezni a magyarság összetartozásáról.
Esemény.
10 millió forintos özdíjazású művészeti pályázatot hirdett Tokaj, a világörökségi borvidék helytörténeti jeleneteit, kulturális jelképeit ábrázoló művészi mozaikok tervezésére. Azt írták, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen meghirdetett felhívásra a fiatal alkotók leadhatják jelentkezésüket 8 témakörben. A témagyőztes alkotók nettó 1 millió forintos, a kategóriák további 3 helyezettjei összesen 24-en nettó 100 000 forintos díjat vehetnek át. A nyertes mintegy 3 négyzetméteres alkotásokat a tokaji Óváros frekventált területein állítják majd ki, így a művészi mozaikok nem csak a város gazdag történelmét illusztrálják majd, hanem az odaérkező turisták és vendégek selfie pontjává is válhatnak. A felhívásra olyan 18 és 35 év közöttiek jelentkezését várják, akik művészeti szakon szereztek diplomát, vagy felsőoktatási intézmény művészeti szakán aktív jogviszonnyal rendelkeznek. A jelentkezéseket és a pályázati dokumentumot május 30-áig lehet benyújtani. Az alkotások kapcsán az önkormányzat azt közölte, azoknak a képi világokban, stílusukban Tokaj historikus belvárosához kell illeszkedniük. Az alkotóknak két tervel kell pályázniuk, amelyek közül az egyiket szabadon választhatják ki, a másikat pedig egy a témaválasztásokat követő algoritmus határoz meg. Az A4-es méretű állóformátumú tervek elkészítéséhez a jelentkezők mesterséges intelligenciát is használhatnak. A bírálóbizottság eredetiséget vár el a pályázóktól, azaz grafikai tervüknek új, izgalmas megközelítésből kell bemutatnia a témát, írta az önkormányzat.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Ma este ismét Lévi sztori, a Farmer király az Erkel Színházban. A Klezmer musical részleteiről Kerény Miklós Gábor rendezővel beszélgettem.
Május 10-én ismét a Lévi sztori, a Farmer király az Erkel Színházban lesz látható az előadás este 8 órától. Ugye 2022-ben volt az előadás bemutatója, és azóta évről évre megelevenedik ez az előadás. Hát konkrétan a farmer születéséről, az a körüli társadalmi helyzetről egy időutazás. Mégis, hogyha össze kellene foglalni így 2025-ben, miért lehet érdekes a nézők számára elmenni az előadásra, kicsit betekintést nyerni ebbe a korszakba, mi az, amitől magával ragadó lehet ez a történet?
Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül izgalmas pillanata a világnak, mert ugye Amerika itt áll bizonyos szinten össze, és az aranyásás problémájának a kellős közepén vagyunk, ahol egy zsidós rá kitalálja a farmer nadrágot, amit elkezd eladni az aranyásoknak, mert ez a farmer nadrág, ugye ez a vászonnadrág, ez tulajdonképpen alkalmas, ez a vastag vászonnadrág alkalmas arra, hogy ebbe dolgozzanak. Ugyanakkor az egész történet némiképpen a Hegedűs a háztetőn című darabnak a végéhez kapcsolódik valahol. Egy nagyfokú kivándorlás és egy nagyfokú migráns csapat érkezik tulajdonképpen Amerikába. És ennek a kivándorlásnak az őrülete és kiszolgáltatottsága, ez benne van ebben a darabban, ami egyszerre nagyon mulatságos, szórakoztató, és egyszerre nagyon keserű is ezért a helyzet adta dolgok szorítása miatt, mert mégiscsak ki kell vándorolni, el kell menni, új életet kell kezdeni. És ehhez van egy fájdalmasan gyönyörű, szépséges zene, Jávori Fegyának a klezmer musicalje. Ez egy gyönyörűséges klezmer zene, amiben rengeteg táncos rész van, rengeteg kedves, szórakoztató rész, és rendszeresen sok nagyon érzelmes és nagyon kemény, komoly pillanat, amit Jávori Fegye fantasztikusan jól fogalmaz meg. És ugyanakkor ehhez illeszkedik Müller Péter Sziáminak a verselése, amit hát nem kell bemutatnom, de szintén borotva élen táncol a komoly, a játék és a szörnyűség és az élvezett furcsa mezői között. Így együtt azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon komoly, meghatározó élmény tud lenni, miközben Szabó P. Szilveszter, Kerény Miklós Máté, Frankó Cicsi egészen különleges élménynyújtó játékot képesek nyújtani Bécs Péterrel és a többiekkel. Megelevenedik egy világ, akkori San Franciscói világ, amiben a szülőjén ugye fölmennek az emberek és aranyatásnak, és az aranyásás kevés közepén. Hát igen, nagyon szélsőséges dolgok történnek tulajdonképpen, majd, hogy nem azt mondom, hogy erőszaktól kezdve, házrágyújtásig, pogrom kísérlettől kezdve, nagyon sok minden lezajlik, míg végül is ennek a fiúnak sikerül a farmernadrágot, ezt a fantasztikus dolgot létrehozni, amit ma az egész világ hord, függetlenül attól, hogy ki milyen nemzetiségű, milyen országban, milyen rendszerben él. Farmerje mindenkinek van.
Tényleg az évek múltán maga a farmer egy egész kulturális jelenséget képvisel, és azt gondolom, hogy az is ritkaságnak mondható, hogy klezmer muzsika zendül fel egy musicalben. Ilyenkor hogyan kezdik el a darabnak a felelevenítését, vannak-e újító próbák, esetleg változások az előadásban?
Nem annyira kell ezt felújítani, mert tulajdonképpen elég sokat játszottuk, 50 előadáson túl van a darab, és az ugyan igaz, hogy az utolsó előadások a tavaly nyáron és tavaly ősszel zajlottak, de meg kell, hogy mondjam, hogy mindenki nagyon szereti, aki játszott. Tehát mindenkinek a szíve csücske ez a darab. Azért a szíve csücske, mert egyszerűen nagyon érzelmes, szórakoztató, és egyszerre lehet benne sírni és nevetni. Tulajdonképpen olyan, amit az ember ajándéknak tekint. És ezt az ajándékot, ezt úgy értem, hogy ajándék a közönség számára, ajándék egy kis a játszók számára.
A díszletek, illetve a jelmezek mennyire tükrözik ezt a korszakot? Nagyjából hányas évekre kell itt gondolnunk előzetesen, aki még nem látta ezt a darabot, nem ismeri annyira a hátterét?
Rákai Tomi a díszlettervező és Horváth Kata a jelmeztervező. Igazából véve a jelmezek azok idéznek valamennyire egy 1800-as évek közepét, de olyan ruhadarabokkal, amiket ma is lehet hordani, tehát abszolút áthallásos. A díszlet az pedig egy nagyon érdekes fából készült keretezés, ami megfelel igazából véve az akkori aranyások különböző díszlet hátszerkezeteinek. A háttérben van egy ügyesen elrejtett lepfal, ami hol ad valamilyen találást arra vonatkoztat, hogy hol vagyunk, hol nem. Tehát nem egy direkt vetítésre kell gondolni, hanem csak egy érzékeltetésre, és tulajdonképpen van egy kis hajunk, egy hajójelzésünk is, ami az óceánon való átkelésnek a szépe. Azt gondolom, hogy egy ilyen vizionárius díszlet ez, arra kell készülni, hogy valamennyire a kort ezt az 1800-as évek közepét jelzi, de úgy jelzi, hogy nagyon átélheti a mai szemnek és a mai érzelmet.
És megfelelő alapjául szolgál a romantikus szálnak, feltételezem.
Adott esetben rengeteg világítási effektus van benne, és nyilvánvalóan olykor romantikus, olykor nagyon egy az egybe drámai, de nagyon érdekes, hogy van benne ugye egy rabbi, aki Odesszából származik, és Odesszából megy el Amerikába, és hát ez a darab, ez nem, ugye 22-re volt a bemutató, és ugye 20-ban, meg 18-ban íródott, tehát sokkal régebben kezdtünk rajta dolgozni, és fantasztikus dala van ennek a rabbinak Odesszáról, a régi Odesszáról, arról az Odesszáról, ahol most ugye háború zajlik, és ahol bombáznak, és valami egész különleges fájdalmasság van abban, ahogy az odesszai múltról énekel, amiben belekerül ma a mai világnak az adott esetben valószínűsége is. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes, ahogy ez egész darabot átszövi egy átélhetőség, mert ez a kivándorlás, ez a idegenbe való érvényesülés, és ez az érvényesülésnek való megfelelés, kötelezettség. Ez valahol benne van az egész életünkben. Ettől ez a darab nagyon, nagyon aktuális.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Mint a hullámvasút, úgy kanyarog az út a Pilis, a Vértes és a Gerecse között. Dombok és völgyek váltják egymást, fel és le. A kedélyesen ringatózó tájban azonban mélységek és magasságok is vannak. Felfedezni való barlangok, égben nyúló sziklák, kilátók és föld alatti helyek rejtőznek errefelé. Matuska Szilveszter 1931-ben elkövetett tragikus kimenetelű merényletével került be a köztudatba a vasúti híd, amely ma remek kilátópont. Alatta állva szédítően magasnak tűnik, de érdemes felkapaszkodni rá, kisétálni a pillérek között az egykori pályaszakaszra, melyen akár át is biciklizhetünk. A látványosságként sem utolsó műszaki építmény tetejéről messze ellátni. Az egykor két faluként létező Bia és Torbágy házai mögött felsejlenek a már emlegetett bányákat rejtő hegyek. Ezek közül is a nyakaskő 224 méteres magaslata lehet a következő célpontunk. Kapaszkodás közben az a puha mészkő simul a tenyerünkbe, amelyet a 19. század építőmesterei országszerte használtak. Az országháztól a Lánchíd oroszlányaig a környékbeli kőfejtőkből került ki az alapanyag. Itt azonban nem holmi unatkozó kőszobrásznak köszönhetjük a látványt. A nyakas kő különböző üledékes rétegeit eltérő mértékben koptatta ki a szél, a fagy, a víz. Tatabánya környékén több kisebb-nagyobb üreget is találunk, melyek közül a leglátványosabb a Szelim barlang. A turistaútról nyíló keskeny bejárat egy lélegzetel állítóan nagy csarnokba vezet, amelynek nem csak a sziklafalak változatos formavilága adja a szépségét, hanem további nyílásai is. Az ég felé beszakadások, Tatabánya felé pedig ablakok adják a keretet a nézelődéshez és a fényképezéshez. Jó időzítéssel akár még azt is végignézhetjük, ahogy a lemenő nap sugarai bekúsznak a barlang belsejébe, és narancsosra színezik a falakat.